Ez a Sportvilág.
Kiesett a Komló a férfi kézilabda első osztályból. Győzelemmel zárta a második csoportkört a Ferencváros férfi vízilabda csapata a Bajnokok ligájában. Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
Sportvilág.
Labdarúgás álláskövetéssel kezdjük adásunkat, hiszen 71. percében jár az Európa Liga döntője, amelyen a Freiburg az Aston Villával csap össze, és az angol Aston Villa együttese 3-0-ra vezet már a döntőben. Kevesebb, mint 20 perce maradt a német csapatnak, hogyha szeretné elhódítani a második legrangosabb európai kupasorozatot. Az állásról a Sportvilág végén még természetesen beszámolok majd önöknek. A férfi kézilabda NB1 alapszakaszának 26., azaz záró fordulójában a Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől, és mivel a Sziget-Szent Miklós a 28-28-as döntetlennek köszönhetően pontot szerzett a Pler ellen, a Bányász esett ki az első osztályból. Elképesztő izgalmakat követően az utolsó másodpercekben dőlt el csupán, hogy jövőre is az NB1-ben szerepelhet majd a Sziget-Szent Miklós. Ennek megfelelően értékelt Imre Vilmos vezetőedző.
Igen, ahogy ígértük, mindenünket odaadtuk, szívünket, lelkünket, és hatalmas boldogság ez a közönségünknek, meg a csapatunknak is, mert azért mondtam, hogy azért láttam a srácokon, hogy izgulnak, érdekelte őket nagyon ez a mérkőzés, ráadásul nem is a legideálisabb összeállításba tudtunk bájra lépni, de ennél jobb forgatókönyvet, vagy kiérzete forgatókönyvet nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Az utolsó pillanatig vártuk a másik mérkőzés eredményét. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra és a közönségre, hogy utolsó pillanatban, de azért csak tudtuk biztosítani a tagságunkat.
Most az érzelmek dominálnak, de amikor majd minden lecsillapodik sportszakmailag, ezt a meccset hogyan kell értékelni, hiszen az utolsó pillanatig azért nagyon nehéz helyzetben volt a csapat.
Hát úgy kell értékelni, hogy a hullámvölgyekben hogy jöttünk ki. Ezt nagyon sokszor bizonyította már a csapat, hogy veszett helyzetből sokszor álltunk föl. És azt hiszem 2-3-szor sikerült. Ma se játszottunk jól, de azt gondolom, hogy mindenüket, szívünket, lelkünket adtuk az egy pontért.
Mi az, amit az a csapat ebben a szezonban nagyon jól csinált, ami végül is a bennmaradást hozta?
Hát én összesen is azt mondtam, hogy a védekezésünkön múlik, akkor simán bennmaradtunk volna. Támadójátékban voltunk deficitben egyértelműen, mert nagyon sokszor bennmaradt a csapatba nagyon sok gól, de hátul azt gondolom, hogy a védekezésünk az erőségünk volt. Ma nem tudtuk ezt bizonyítani, mert azt gondolom, hogy 28 góllal meg kellett volna nyerni a találkozót. De mondom még egyszer, óriási gratuláció és hatalmas köszönet a szurkolóinknak.
Sikeres szakmai pályafutásában ez az élmény hova kerül?
Nem voltam még ilyen helyzetben, de a mérkőzés előtt is azt mondtam, hogy ugyanaz a siker, amikor az ember bronzérmes vagy ezüstérmes lesz egy bajnokságban. A siker mindig úgy kell értékelni, hogy valakinek egy BL4-es döntő, nekünk most ez a 12. hely, úgyhogy gratulálok a csapatomnak.
És végezetül talán ez még víz a pólóján, de kerül-e rá a pezsgő?
Nem tudom, majd biztos, nem szerveztünk semmit szándékosan, hiszen a mérkőzésre koncentráltunk.
A játékosok közül pedig Schmidt Pétert kérdezte Erdei Márk kollégánk.
Schmidt Péter áll mellettem, aki a hazaiak legjobb játékosa volt az egész szezonban. Hát egészen eszméletlen, ami itt történt, gyakorlatilag a lefújás pillanatában még nem tudtátok, hogy benn maradtok-e vagy sem. Nagyjából fél percet kellett még várni. Mit éltetek át ezzel alatt a fél perc alatt?
Hát igazából nehéz most mit mondani, hiszen tényleg ott a fél percben bejött minden a gondolatomba, mindenre gondoltam. És a legjobb forgatókönyv jött ki számunkra, úgyhogy tényleg nagyon boldogok vagyunk. Leíratatlan érzés. Tényleg megkönnyeztem.
Baromi nehéz lehetett egyébként lejátszani ezt a mérkőzést. Tényleg nem sok volt a két csapat között. Hogyan tudnál ezt az egészet értékelni? Gyakorlatilag végig a Plernél volt az előny, aztán a végén meg sikerült kiegyenlíteni, és az elégnek is bizonyult.
Igen, óriási küzdelem volt a két csapat között. Ezt mutatja az eredmény is nekünk, hál' Isten ez elég volt.
Nehéz most itt mondani?
Nehéz, tényleg. Egyelőre most örömmámor van. Nehéz ilyenkor mit mondani, szakmázni nem szeretnék, hiszen tényleg igazából ez szerintem most másodlagos. A legfontosabb, hogy bennmaradtunk, és Sziget-Szent Miklós jövőre is NB1-es.
Bennmaradt a Sziget-Szent Miklós, kiesett viszont a Komló, amely a Győr csapatától szenvedett vereséget. A találkozót követően Péter Szabó Dávid értékelt a kiesőktől.
Péter Szabó Dávid, nem sikerült, pedig nagyon közel volt. 50 percig csak loholtatok a Győr után, ez döntött a végén, elfáradt a csapat mentálisan?
Nem gondolom, hogy ettől egy ilyen mérkőzésen nem lehet ennyit hibázni támadásba, és rengeteg tiszta helyzetet hibáztunk, és be kell valami, sajnos ma a kapuban sem volt olyan teljesítményünk. Azt is hozzátartozik, hogy a Sziget-Szent Miklós mérkőzés óta egy felnőtt kapussal játsszuk végig a bajnokikat. Nyilván az Áron is elfáradt a végére, ez a Győr, ez egy jó csapat, mi viszont kevesen voltunk.
Nem ezen a mérkőzésen múlt, úgy érzem.
De igazából ezen, mert ez volt az utolsó mérkőzés. Persze, ha 4 ponttal többen jövünk ide, akkor nyilván ez egy tét nélküli mérkőzés lett volna, de volt tétje, és az ilyen mérkőzéseket kell megnyerni.
Ugye elkezdődött már a jövő évi csapat kialakítása, gondolsz-e már előre, hiszen nyilván a csapat jövőre el kell, hogy induljon a másodosztályban, és cél lehet-e, vagy cél a feljutás?
Jelen pillanatban ilyeneken abszolút nem gondolkodok. Igen, elindult a csapat kialakítása, az, hogy nekünk mik lehetnek a reális céljaink, az majd attól függ, hogy az NB1-B-s bajnokság hogyan alakul. Nyilván az egy teljesen más bajnokság, idézőjelbe ismeretlen, abba is bele kell szokni, új csapatot kell építeni, tehát nem egyszerű a dolog.
Egy biztos, a komlói közönség most is és mindig is a csapat és mögötted és mögöttetek van.
Igen, és ezt köszönjük szépen.
Végezetül pedig Kilvinger Bálint, a Komlót kiejtő Győr vezetőedzője, aki korábban a most kieső csapatnál is dolgozott. A riporter Nyágúj Gergely.
Őszintén mondom, hogy egyik szemem sír, a másik bár nevet, mert azért sportemberek vagyunk, mindannyian győzni akarunk, de hát attól még ezt az egészet sajnálom. Mert azért kétségtelen, hogy talán mondhatom azt, hogy itt nyomot hagytam, meg az egész bennem is nyomot hagyott. Azért azt elmondhatatlan volt az eleje, aki itt volt, az átérezte, hogy micsoda hangulat volt ma itt egyébként. Tehát azt lehet mondani, hogy a kézilabdának ez ünnepe volt, még akkor is, hogyha a komlói oldalról lesz most egy szomorú ünnep.
Nagyon jól kezdtétek a mérkőzés, rögtön magatokhoz ragadtátok a kezdeményezést, és sokkal magabiztosabbnak látszott a benne a győri csapat, pedig nem volt egy jó szezontak, főleg a tavaszi. Honnan merítettétek ezt az erőt mára?
Ez egy nagyon hányattatott tavaszunk van, az látszott, azt tudtuk, hogy benne van a társaságban, és talán azt gondolom, hogy ez a mérkőzés eleje az elköszönésektől, mindenkitől, a hangulattól, az talán a Komlót jobban megfogta, mint minket, és nagyjából ezt tudtuk kihasználni, hogy sokáig vezessünk. Aztán ugye mondtam, hogy a másik példában ne jön az a pont, amikor ha utolérnek minket, akkor baj lesz. Baj is lett, és én azt gondolom, hogy de végén megvoltam egy stabája a Komlónak, de az kimaradt, és minek ha lehet így mondani, azt meg belőttük, ami mondjuk eddig nem sikerült nekünk.
Mi döntött a rutin?
Hát szerintem csak a szerencse.
Hogyan tovább? Nyilván most örültetek nagyon az első idegenből egy győzelmeteknek, jövőre majd mész tovább, egy újabb lépést tesz a pályafutásodban. Hogyan fogsz visszagondolni erre a pár éves győri kitérőre?
Én azt gondolom, hogy rengeteget tanultam ebbe az időszakba, ugye minek komolyan elkerülve. Egyrészt a egyéb másodosztályal, ahonnan följutottunk, majd ugye egy 2 év első osztályal rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni. És hát ezt majd remélem, hogy tudom hasznosítani az új csapatomnál, legalábbis igyekszem majd. És hát a munkát azt folytatjuk, én abban összek, hogy dolgozni kell. Itt is én mondom, hogy roppan nehéz tavasz volt, végig dolgoztuk. Tehát ilyen szempontból ez a saját lelkünknek is egy kis gyógyír. Egyébként, mert a kitűzött célunkat alapvetően nem tudtuk elérni, még akkor is, hogyha ősszel jól szerepeltünk a tavasszal, sajnos.
A bronzérmes a mai napon a budai Farkasokat 41-34-re legyőző Tatabánya lett, míg a bajnoki döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással, utóbbi pálya előnyével.
Ez a Sportvilág.
Labdarúgással folytatjuk. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapat kapusával, Banai Dáviddal. A 32 esztendős játékos a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színekben. A felnőtt csapat kapuját eddig 175 alkalommal őrizte, a mögöttünk hagyott idényben pedig 21 bajnokin és egy kupa mérkőzésen védett. A A Puskás Akadémia labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződést hosszabbított lengyel védőjével, Wojciech Gollával. Gól a 2022 nyarán érkezett a Puskás Akadémiához, és míg az első idényében csak 11 alkalommal kapott szerepet, a következő három bajnokságban kétszer 28, legutóbb pedig 30 bajnokin játszott. A 34 éves védő szerződése 2026 nyarán járt le, ám most újabb egy évre kötelezte el magát a felcsútiakhoz. Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje, a Lilafehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára. A tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmet szerzett kecskeméti keretnek is. A labdarúgó NB1-ből frissen kiesett Diós György keretéből négy kölcsönjátékos is visszatér klubjához. A nigériai Peter Ambrose Scott Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Lamin Colli a Puskás Akadémia, Pető Milán pedig a Paks labdarúgójaként szerepelt a miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DVTK a következő idényben a másodosztályban indul, a klubvezetés elköszönt a horvát kapustól, Kárló Szenticstől is. Közel a megegyezés Szabó István és az FK Csíkszereda között. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője, a Székelyföldi Labdarúgó Klub kiszemeltje, a három idény után távozó szakvezető I.S. Robert helyére. Szondi Zoltán, a Csíkszereda elnöke elmondta, gyakorlatilag már csak a szerződés aláírása van hátra. Ezt követően várhatóan június 3-án jelentik be hivatalosan is Szabót, a román élvonalban újoncként a 11. helyen végző együttes új vezetőedzőjeként. A Kaposvár hazai pályán 85-83-ra legyőzte az atomerőmű eset a férfi kosárlabda NB1 bronzcsatájának harmadik mérkőzésén, ezzel 2-1-re vezet a valamelyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Az alsóházi rájátszásban a sereghajtó oroszlány azzal a tudatban fogadta az utolsó előtti Szegedet, hogy a vereséget szenved, búcsúzik az élvonaltól. A hazaiak végül 102-84-re nyertek, így a Szeged került a tabella utolsó helyére. A playout utolsó fordulójára szombaton kerül sor. Távozik a női kosárlabda NB1-ben ezüstérmes DVTK két alapembere, Takács Boglárka és Miklós Melinda. A Miskolci klub kedden közölte, hogy a Vasasban nevelkedett Takács egy idény után magánéleti okok miatt hagyja el a DVTK-t. A válogatott Miklós Merinda 2024-ben csatlakozott a miskolciakhoz, s két szezont töltött el a szintén távozó vezetőedző Völgyi Péter irányítása alatt. Győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája középdöntős szakaszát. Az FTC hazai pályán aratott magabiztos 16-10-es sikert a horvát Mladost Zagreb ellen. A találkozó krónikáját Katona Lászlótól hallják.
Könnyed sikerrel irány Málta, Ferencváros Mladost Zagreb 16-10. A mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy a Fradi biztosan a négyes döntő részvevője lesz júniusban. A kérdés az volt, sikerül-e a csoportot megnyerni a Nyéki Balázs együttesének. Ez a Prorekkónak, a négyes másik csapatának ki kellett volna kapnia a hazai medencében a német Hannover ellen. Erre vajmi kevés esély volt, az olaszok nyertek, ők nyerték a csoportot. Az első negyedben sok gólt láthatott a teltházas 1200 fős császárkomjádi úszoda közönsége, 5-3 az FTC-nek, majd a fordulást követően egyel megtoldotta előnyét a BL címvédő, de innen a horvátok meglepetésre felálltak, határonál időt kért a horvátok mestere, 6-6 is vált az eredmény jelzőn. Harkov a Mladost legjobbja, kezébe vette az irányítást. A Fradinál fogásoma hiányában Szakonyi Dániel kezdett, majd Lévai Mártont is bevetették már a zöldfehérek, hiszen alig akadtak el a lövések a kapusokban. A félidőben mégis 8-6-ra a magyar bajnok vezetett. Megrázta magát Manherz Krisztián, aki kiemelkedett egyébként Vigvári Vendellel együtt a csapatból, 3-3 góllal zárta a találkozót. A bevett szokás az volt, hogy egy apró szabálytalanság után szabaddobást ítélt a játékvezető, ezt rögvest ellőtte az adott játékos, így egy fél tucat gólt szerzett az FTC, és bizony, amikor az utolsó negyedre fordultak a csapatok, már az volt a kérdés valójában, hogy mennyi lesz közte, egyébként a harmadik negyedet követően 13-7-re vezetett a Ferencváros a Mladost ellen, és a negyedik negyedet legalább lehozta X-e a horvát együttes, ami azt jelenti, hogy 3-3-mal zárul, de összességében pedig 16 16-10-re nyert a Fradi. Az FTC a csoport második helyén végzett, így a máltai négyes döntőben majd a Barcelona ellen játszik a fináléba kerülését. A mai középdöntős csoport zárókörében Ferencváros Madas Zágreb 16-10.
Az UBS-e sikerével indult a női vízilabda OB1 bronz csatája. A fővárosi gárda a három győzelemig tartó párharc első felvonásán az 5 gólt szerző Hajduk Ata vezérletével simán 16-12-re nyert a vendég Eger ellen. A döntő párharc, a Ferencváros és a BVFC összecsapásai holnap kezdődnek, éppen ezért mindkét együttesből nyilatkoztak a játékosok. Elsőként a címvédő Ferencváros vízilabdázója Vái Vandala tolgatta az esélyeket.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a rutinos játékosok közé tartozol, de mégis egy döntő az mindig más. Te most hogyan készülsz erre a döntőre? Mi az a dolog, amit figyelsz magadon, ha magadon figyelsz?
Egyébként érdekes, hogy azt mondod, már a negyedik legfiatalabb vagyok a csapatból. Nagyon örülök, hogy idén is bajnoki döntőt játszunk. Hát tényleg ez a legfontosabb mondjuk egy klubszezonnak a végén, hogy megmutassa a csapat most mondjuk ebben a másfél hétben, 10 napban, hogy igenis kifizetődik az a munka, amit elvégez évközben, hogy igenis megpróbálja megnyerni ugye a bajnoki címet, ami ugye a csúcsok csúcsa ilyen szempontból itt Magyarországon. Személy szerint minden energiámat igyekszem az üszodában töltött órákra fókuszálni, de ennél többet most úgy érzem, hogy nem tehetek, mert nyilván ez egy csapatsport, tehát biztos lesz olyan, amikor mondjuk én nekem nem úgy fog menni a játék, vagy biztos lesz, hogy hibázom, de azért vannak, hogy a társaim segítsenek és kisegítsenek az adott meccsen, de biztos lesz fordítva is, szóval igazából csak annyit tudnék mondani, hogy minden energiámat, amit az uszodában töltök, ugye minden erről szól most így erről a elkövetkezendő 3 meccsről.
És valóban így van? Kérdezem ezt azért, mert azért lesz itt egy bajnokok ligája 4-es döntő is, tehát hogy mennyire tudtok most ennek függvényében csak a bajnokságra koncentrálni, a bajnoki döntőn?
Szerintem azért tudunk, mert végül is lesz idő, ha minden igaz, a bajnokság után is, nem sok, hogy a bajnokok ligájára készüljünk. Szerintem ilyen szempontból talán az egész csapat mondható rutinosnak, hogy külön tudjuk ezt most választani. Meg alapvetően mindig a soron következő meccsre muszáj, hogy koncentráljunk, mert különben az energia negatív irányba elveszik.
Beszéljünk egy kicsit az ellenfélről, a BVSC. Azzal, hogy legyőzték az UVS-t és bejutottak a döntőbe, biztos, hogy nagyon felspanolva érkeznek ebbe a döntőbe. Te mit gondolsz erről?
Abszolút, illetve egy nagyszerű csapat, van náluk rengeteg válogatott játékos, van idegen légiósuk, tehát, hogy meg hát nagyszerű elődöntőt játszottak. Tudjuk jól, hogy nagyon fel kell készülni ugyanúgy ellenük is, mint bármelyik csapat ellen. Én nagyon kemény mérkőzésekre számítok, mert nagyon jó játékosok és nagyon jó csapat.
A BVRC csapatából a szintén válogatott Dömsedi Dalma szólalt meg a döntő első mérkőzése előtt.
Dalma, a második idényedet fogod zárni, azután, hogy 2024-ben a Ferencvárost ideigazoltál a BVSC-hez. Azóta OB1-ben, Magyar Kupában, bármilyen nemzetközi kupában nagyon-nagyon hamar alapember lettél. Hogyan értékelnéd most ezt a második idényedet a Zuglónál?
Hát mindenféleképpen nagyon pozitívan értékelném, hiszen nyilván az, hogy sikerült bejutni a bajnokság döntőjébe, az egy nagyon nagy szó, hiszen senki nem várt ezt tőlünk, csak mind végig magunkban hittünk ki. Sajnos ugye a hétvégi Eurókupa mérkőzésen alul maradtunk, amit ugye nem így terveztünk, hiszen ott is az volt a célunk, hogy bejussunk, és hát most szeretnénk megmutatni azért, hogy igenis jó ellenfelei leszünk a Fradinak. Nyilván tudjuk, hogy a papírforma feléjük áll jobban, de szeretnénk ezt megborítani.
Ha szigorúan csak a holnapi első meccset nézzük, akkor annak mik lehetnek az olyan sarokköveik, amik mondjuk meghatározhatják az egész párharcot? Most, ha a Katalónia meccsre visszagondolok, akkor gondolom az első, amit mondasz, az a védekezés lesz, és az edzőtök is ezt mondta, de te hogy látod?
Igen, én is így gondolom, nyilván, hogy minél kevesebb gólon kell tartani őket, hiszen azért nagyon-nagyon sok gól erős játékosuk van. Emellett a helyzeteinket szerintem sokkal jobban kell kihasználnunk, hiszen most ugye nagyon nem sikerült jól ez a hosszabb válogatott szünet, és sajnos nem úgy tudtunk játszani, mint azelőtt ugye, hogy játszottunk az Újpesten, és ezen mindenféleképpen javítanunk kell, hát még van egy edzésünk, reméljük sikerülni fog.
Rövid leszek, de elhiszitek, hogy az UBS-en a Ferencváros is meg lehet?
Egyébként hiszünk benne, hogy tudunk meglepetést okozni, de nyilván ugye, ahogy említettem is, a papírforma, meg azért csak 3 győztes meccsig megy, az ugye nagyon hosszú, de mindenféleképpen szeretnénk valami meglepetést okozni.
Végén pedig szeretnék gratulálni neked, ott van a neved a magyar válogatott világkupára készülő keretében, júniusban jön a Sydney világkupa döntő, milyen érzésekkel vársz arra a tornára?
Nyilván mindig nagyon nagy megtiszteltetés a válogatott tagjaként készülni, utazni valahova. Ugye utolsó meccsen sikerült kiharcolnunk azt is, hogy Sydneybe utazhassunk, ami ugye elég érdekes forgatókönyv volt, de nagyon örültünk neki, hogy ugye lesz egy nyarunk együtt készülni, hiszen a jövő évi vizes VB nagyon fontos számunkra, és ez is egy fontos nyár lesz, hogy jobban összekovácsolódjunk.
Mindkét nemben megkezdődtek a röplabda közép-európai liga küzdelmei. Női válogatottunk magabiztosan győzte le Ciprust 3-0-ra Mariborban, míg a férfiak döntő játszmában 3-2-re kaptak ki Fonyódon Ausztriától. A férfiak mérkőzését követően kollégánk Szabó Szilvia készített interjúkat, elsőként a szövetségi kapitánnyal, Nagy Péterrel.
Amikor a torna előtt az esélyekről beszélgettél, vagy beszéltél a szövetség oldalán, azt mondtad, hogy Ausztria és Horvátország egy magasabb szintet képvisel. Ehhez képest nagyszerűen tartotta magát ma a magyar válogatott, 2-1-re vezettetek is. Mi történt ezen a meccsen, és mit kaptál a csapattól?
Igen, azért Ausztria végén megmutatta a negyedik szedbe és az ötödik játszmában, amikor már nekik is jobban összeállt a játékuk, hogy fizikálisan mire képes, ugye elég magas játékosokról van szó. Nekünk legalábbis ez volt az első mérkőzésünk. Az első szedben igazából a nyitásoknak a minőségén látszott meg. Nem gondolom, hogy akkor rosszul játszottunk, de talán 7 nyitás rontásunk volt, ami azért alapvetően megpecsételte abban a játszmában a sorsunkat. Nehezen tudtunk értelmezhető kontrajátékot kialakítani, de úgy gondolom, hogy a második és harmadik játszmában az agresszív nyitásokkal és nagyon jó védekezéssel meg tudjuk nyerni azokat a szetteket, és hozzáteszem, hogy fegyelmezettek is voltunk. De a negyedik szedben jött egy mentális, vagy fizikai fáradtság ezeknek a kombinációja, és az még látszik, hogy ezekben a pillanatokban azért a döntéshozatalnak a minősége az drasztikusan lecsökkent negatív irányban, akkor azért érzésem szerint lehetett volna jobb megoldásokat választani, nem feltétlenül, hogy megnyerni a negyedik szettet, de a különbséggel kicsit szorosabbá tenni azt a játszmát. Az ötödik játszma, hogy elindult, ott már érződött, hogy az osztrákok mind visszatámadásban, mind nyitásban rendkívül agresszívak. Mi ötök kicsit elfogytunk, és a támadás befejezéseink hát nem voltak túl hatékonyak. Amit sajnálok, hogy azért láttam egy-két fejlógatást, holott ugye azt kértem a srácokon, amit mi kontrollálni tudunk, az elsősorban ez, a mi hozzáállásunk, meg az, hogy mit mutatunk magunkról. Valamint azért a taktikai fegyelmezetlenség az, annak nem örülök, mert a másik harmadik játszmában a bajok voltunk nagyon, és utána az jelentősen visszaesett, de ez egy visszajelzés nekünk is, a csapatnak is, hogy jelen pillanatban hol járunk, és holnap nyilván nagyon fontos mérkőzésre szeretünk járni.
Mik azok a pozitívumok, amikre tudsz építeni, vagy tud a csapat építeni a holnapi meccsen, például Ciprus ellen?
Mindenképpen itt a támadás védekezésünk azokban a szettekben, amiket megnyertünk, rendkívül jól működött, jól megnyitottuk kontrával a hosszú utakat, dinamikusan be is tudtuk fejezni, és ráadásul a blokkot is jól használtuk. És ugye ez esett vissza valamint a védekezésük, ami addig jól működött, mind a sánc pozíciók tekintetében, mind pedig mezőny munkában. Ez mindenképpen abban a periódusban kiemelhető. A feladat az, hogy ezt hosszabb ideig tartsuk fel.
Ugye összesen 4 mérkőzést játszik a magyar válogatott ezen a tornán. Mondjuk a torna végére mivel lennél elégedett, és mit szeretnél látni a csapaton, hogy meccsről meccsre miben javuljon?
Az állandóságnak a megtalálása. Holnap ugye Ciprussal játszunk, szombaton Luxemburggal, ezt a srácok is tudják, a nemzatornát megelőzően sárultam zsákba macskát, ezt a két meccset mindenképp szeretnénk megnyerni, értesenség, a mait is meg akartuk nyerni, de két ellenfelünket már a múltban sikerült, úgyhogy ha elvárásokról beszélünk, ezt a két mérkőzést mindenképp szeretném megnyerni, és azt, hogy a nehéz pillanatokban mind felemutatott testbeszédben, mint pedig fegyelmezettségben azért lépünk elő.
Most pedig következzen Horváth Kristóf, a csapat fiatal játékosa.
Kristóf, tudjuk, hogy nem volt sok időtök a felkészülésre, ugye voltatok páran, akik a döntő miatt később csatlakoztatok a kerethez. Mire volt elég ez az idő a torna előtt, hogy mit tudjatok begyakorolni, és mit kért tőletek a kapitány előzetesen?
Igazából, mint ahogy te is említetted, kevés időnk volt, nem hivatalosan a társaság egy kisebb része már a múlt héten elkezdte a munkát, de a teljes keret az csak hétfőn csatlakozott, úgyhogy ezért nem nagyon tudtuk összelőni a feladó-ütő kapcsolatot, ami szerintem egy nagyon kardinális pontja egy jó csapatnak, abban mindenképpen lesz még munkánk. Azon kívül a kommunikációt azt próbáltuk erőltetni, hiszen ha tudjuk, hogy mi az, amiben más labdát szeretnénk, vagy más is szeretnénk csinálni, ezt muszáj lekommunikálni mind a feladóval, mind a játékostársakkal, hogy minél gördülékenyebben menjen ez az átállás.
Meccs alatt érezted azt, hogy ez a kommunikáció fejlődik közöttetek, és ugye 2-1-re is vezettetek, tehát sokáig jól működött minden, aztán végül is az esélyesebb Ausztria nyert, de hogy így a meccsen belüli periódus játékokban láttad azt, hogy egyre inkább jön ez az összeszokottság?
Abszolút, az első két, három és fél szettén azon nagyon pozitív volt. Utána elfáradtunk, először szerintem fizikálisan, utána mentálisan is nem jöttek már azok a megoldások, és ezzel együtt ez a kommunikáció is elkezdett csökkenni. Ebben mindenképpen szeretném, hogy, és nem csak én, hanem a csapat is, hogy ezt fenntartsuk minél hosszabb távon, mert akkor leszünk hatékonyak.
Ugye a sorsolás olyan szempontból jó, hogy most jön két gyengébb ellenfél, majd az utolsó mérkőzés a horvátok ellen. Szóval a következő kettő, Ciprus és Luxemburg ellen, mire lesz jó, mennyire tud benneteket, vagy miben tud felkészíteni majd a horvátok ellen?
Hát mindenképpen, hogyha ebben a kommunikációban tudunk előrelépni, meg mint ahogy már említettem a feladóütő kapcsolatban, akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzést fogunk tudni játszani ezzel a horvát válogatottal, de nem lesz egyszerű, hiszen az utolsó mérkőzésünk fizikálisan már biztos, hogy fáradtak leszünk, de mindent meg fogunk tenni.
Neked egyébként mi a szereped a csapatban? Ugye itt sok fiatal van a keretben, te miben tudod segíteni a kapitányt?
Én is fiatal vagyok még, úgyhogy nem rendelkezek olyan sok tapasztalattal. Azt már talán mondhatom, hogy több van, mint a srácok nagy részének. Úgyhogy mindenképpen Pepe ezt várja tőlem, hogy ebben vezessem a csapatot. A kommunikációban is elvárja, hogy legyek egy vezető, illetve a nehezebb szituációkban is.
Azt még mondd el, hogy az mindenképpen dicsérhető, hogy egyáltalán nem torpantatok meg, és amikor elment az ellenfél, akkor is tartottátok a lépés, szóval ez pozitívum, nem?
Abszolút, abszolút. Én nagyon örültem, hogy sikerült egy ilyen mérkőzést játszani. Nyilván a végén csalódottak vagyunk, hiszen nem mi nyertünk, de dolgozunk tovább, és a motivációnk az csak ennél nagyobb.
A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is a medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek. A viadal hivatalos, frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa a pillangó és a gyorsúszásban is 100 méteres távon versenyez majd. Milák mellett további magyarok is úsznak Monakóban, ahol megpróbálhatnak szintet teljesíteni a nyári, párizsi Európa-bajnokságra. Udvardi Panna után Bondár Anna is bejutott a negyeddöntőbe a Rabati salakpályás női tenisztornán. A hetedikként rangsorolt Udvardi legközelebb az első kiemelt indonéz Janis Tijennel találkozik, míg Bondárra a negyeddöntőben az ukrán rivális Angelina Kalinina vár majd. Stollár Fanni és Asia Muhammad párosa a nyolc között búcsúzott a strasburgi keménypályás tenisztornán. A viadal honlapja szerint a negyedik helyen rangsorolt magyar-amerikai duó, amely a vasárnap rajtoló Roland Garroson is együtt indul majd, szerdán a kazak Anna Danielinával és az orosz Jekaterina Alexandrovával szállt szembe, és döntő rövidítésben alul maradt. Néhány hónappal ezelőtt bejárta a magyar sajtót a hír, hogy egy 13 éves tehetség Nagy Roland tagja lett az Aston Martin utánpótlás akadémiájának. A Formula 1-es istállót is üzemeltető csapat tehetséggondozójában egyedülálló utat járhat be a fiatal versenyző, aki jelenleg még a különböző gokártos sorozatokban küzd a feljebb jutásért. Ma Nagy Roland sajtótájékoztatót tartott, ahol vele és Matic Zsolttal a felkészülését segítő Fit for Race alapítójával is lehetett beszélgetni. A riporter Kreisz Bálint volt.
Kezdjük azzal, amit a hallgatók nem látnak, hogy be van kötözve a kezed. Mi történt veled, és hogy haladsz a felépülésben?
Hát ugye volt egy ütközésem előző versenyemben Valenciában, Európa bajnokságon, de most már minél jobban kezd begyógyulni, és a következő versenyemikbe kéne gyógyulni.
Mikor lesz majd ez a következő verseny, mennyi idő van még a kezednek arra, hogy meggyógyuljon?
Hát a mostani idő szerint még 1,5 hétünk van.
Hogyan értékeled amúgy az elmúlt hónapokat, mert azért elég sok bejelentés volt veled kapcsolatban itt az év végén?
Hát azért nagyon jól értékelem, és nagyon örülök, hogy ilyen sok minden is sikerült.
Mikor kezdődött egyébként a gokártos karriered? Most ugye 13 éves vagy, hány éve vagy benne ebben az egészben, és hogy kezdődött a kapcsolatod a gokárttal?
Hát először gokartban 4,5 éves koromban ültem, első versenyem 6 éves koromban volt, és első versenyem Olaszországban pedig 8 éves koromban.
Egyből beleszerettél ebbe a világba, és tudtad, hogy ez a te útad, amit szeretnél csinálni?
Hát rögtön, amikor fiatal voltam.
Mi volt az, ami a legjobban megfogott benne?
Hát nagyon szerettem az autókat már kiskoromtól, azért megfogott a vezetés.
És hogy éled meg azt, hogy ilyen fiatalon egy Forma 1-es csapat akadémiájához tartozhatsz? Ez mennyit jelent?
Nekem ez nagyon sokat jelent, büszkés vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen a sikerült.
Milyen hosszúak voltak a tárgyalási folyamatok egyébként? Mikor kerestek meg először téged?
Hát ugye először decemberben elmentünk egy tesztre, azon múlt az Aston Martin, jól sikerült minden, és a év elején bejelentették, hogy sikerült.
Fernando Alonso menedzsmentjéhez is tartozol. Ez a része mennyit jelent a karrieredben? Egyáltalán Fernando Alonsoról mit gondolsz?
Hát ugye ők menedzselik a karrieremet, azért ők nagyon sokat segítenek most is, és majd a jövőben is.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Végezetül pedig labdarúgás, az angol Aston Villa nyerte az Európa Ligát, miután 3-0-ra legyőzte a döntőben a Freiburg együttesét, ez volt a vezetőedző Unai Emery 5. trófeája. A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották, jó éjszakát kívánok!
Ez volt a Sportvilág.